Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
2025 rendkívül mozgalmas év volt a magyar lakáspiacon, egyetlen naptári éven belül két külön keresleti hullám is végig söpört, előbb az állampapírokból felszabaduló tőke, majd az Otthonstart program bejelentése mozgatta meg igencsak a piacot, a vevőket. Több mint 3,5 millió érdeklődés és 380 ezer frissen feladott hirdetés rekord közeli aktivitást eredményezett. A 2026-os évre pedig szintén egy új korszak jöhet, tömegesen jelenhetnek meg a 1,5 millió forintos négyzetméter ár alatti újépítésű lakások. Szóval arról, hogy hogyan áll most a lakáspiac, mi vár ránk jövőre, hol lesznek a legnagyobb mozgások, és a többi. Ezt fogjuk megbeszélni Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével, így az év végén. Szia, Laci!
Szia, Iván, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És akkor még mielőtt félrejtesek lennék, ezt a műsort felvételről hallják most, úgyhogy ne telefonáljanak, Laci nem fogja tudni megmondani önöknek, hogy mennyit ér a lakásuk, de januárban vissza fogunk térni ezzel a műsor formátummal is, de hát így a két ünnep között mindenkinek hagyjuk meg a pihenésnek a lehetőségét, magunknak is.
Igen, szóval... ez azért érdekes, hogy mondod, Iván, mert ugye most december 12-e van, és ki tudja, hogy lesz a következő két hétben.
Szóval, igen. Igen, akkor ezzel.
Jó tehát, előre
mint a rendes gazdasági műsorok elején, amikor tőzsdéről van szó, meg nem tudom, de ezt általában akkor szokták mondani, hogy hát most így áll a forint, meg így áll az Nvidia, de egyébként egy hét múlva, ha tudnánk előre, ahogy azt szoktam mindig mondani, nem itt ülnénk. Szóval, tehát ahogy a konfban is említettem, ugye 2025 az sok minden megmozgatta, egyrészt az a több ezer milliárd, ami az állampapírokból kijött, majd utána bedobták az Otthon Start programot. Szóval ezt a két hullámot légy szíves értékeld nekünk, mit hozott és hogy épült egymásra, vagy mit kell erről így visszamenőleg, mit tudtatok ki hámozni?
Nagyon érdekes azt látni, hogy a 2024-es év forgatókönyve nagyon hasonló volt a 2025-öséhez. Tehát 2024 év elejét azt a csok plusz bevezetése mozgatta meg, aztán az május, június, júliusra lecsengett, és utána pedig a befektetők kezdtek el mozgolódni, akik már pontosan látták előre, hogy az addigi 18-19-20%-os kamatozású állampapírjaik 2025-ben már nem fognak annyit hozni a konyhára, és ahogy az ingatlanpiacról is összegerebjézte a pénzeket az állampapírpiac, úgy ez egy kiáramlás is okozott, és ennek a jeleit már láttuk. Erről szerintem már tavaly évvégén is beszélgettünk, hogy az első jelek, az első fecskék már 2021 őszén megjelentek a keresleti oldalon, és 25 elején robbant ez a bizonyos befektetői állampapírbomba, ami főleg a nagyvárosokra és Budapestre, és azonban is az új lakáspiacra koncentrálódott. És valóban, ahogy említetted a felvezetőben is, ez több ezer milliárd forintot jelentett, ami kiáramlott az állampapírról, vagy amilyen tőke meg kamatok lejártak, vagy évfordulójukhoz közelítettek. Viszont a lakáspiacon ennek csak egy része landolt, nagyságrendileg 1000 milliárd forintos nagyságrendű összeg, és mivel ezeknek a befektetéseknek egy jelentős része új lakáspiacra vándorolt, tehát ezért egyébként nagyon sokan azt mondták az ingatlanpiacon, hogy hát ez nem is pukkant akkorát, mint amennyire számítottunk, de ennek pedig az oka, hogy az új lakáspiacon landoló pénzek nem kerültek be a használt lakáspiaci körforgásba. Aztán ez a lendület is körülbelül május-júniusra lecsengett, vagy inkább április-májusra, akkor már a havi szinten vezetett lakásárindexünk is azt mutatta, hogy áprilisról májusra ilyen 1% alatti árnövekedés volt havi összevetésben, és ezt megelőzően egyébként a február volt a csúcsidőszak, amikor a február az egy olyan hónap volt, amikor januárhoz képest Budapesten például 4,5%-kal drágultak a lakások.
Ez a hó per hó alapon ez valami
ez őrület, igen. Most gondoljuk, most csak, hogy ezt a hallgató kedvére így, hogy ez mekkora, milyen tempó, hogyha ezt a 4-5%-os havi drágulási tempót egy évre vetítenénk, az 60%-os drágulás jelentene. Szerintem utána 1945 környékén voltak ilyen idők Magyarországon, de azért nyilván ez nem volt fenntartható, tehát azért a fák nem nőnek az égig az ingatlan piacon sem, ezt talán így mindenki elviheti magának így tanulságként, hogy előbb-utóbb...
13 éve hallgatjuk ezt a...
Igen, de azért ebben abszolút igazad van, és valóban ebben az időszakban szinte minden évben, talán 2023-ban kivéve, szignifikánsan emelkedtek a lakásárak. Viszont, ami viszont fontos, hogy az emelkedés és emelkedés között is van különbség, mert nem mindegy, hogy 20-25%-kal, vagy mondjuk 10-11%-kal drágulnak az ingatlanok. És pont, hogy ez az őrület így már éppen lecsengett az állampapír befektetők részéről, aminek volt még egy olyan következménye, és ez már kezdem magam úgy érezni, mint valami krimiben, hogy így megfejtjük a lakáspiac rejtett titkait, hogy amikor azt látták a saját célra vásároló vevők, hogy azok a panellakások, amik addig ilyen 35-40 millió forintért is megvehetők voltak, már elkezdték, még egy 50 négyzetméteres panellakás már így elkezdte súrolni az 1 milliós négyzetméter, hát akkor hirtelen a saját célra vásároló vevők is, akik később terveztek költözni, észbe kaptak, hogy hoho, ha ez így megy tovább, akkor kiárazódok a piac, és az a pénzem, vagy az a hitelkeret, ami elegendő lett volna, az nem lesz elég arra, hogy tovább tudjak költözni, ezért ők is előre hozták a keresetüket. Szóval ez a tanulság szerintem, és ez akár gazdaságpolitikusok, vagy leendő gazdaságpolitikusok figyelmébe is ajánlám, hogy amikor van egy ilyen dinamikus változás. Nem az a baj, hogy emelkednek az árak alapvetően, mert hát hosszú távon minden drágul, ez teljesen természetes. A kedvenc példám a 50 forintos fagyi ezelőtt, nem tudom, 20 évvel, amit már akkor is sokaltunk, és nem gondoltuk, hogy ez lesz drágább. Most meg már ugye 600-nál járnak a gombócárak. Ez a lakáspiacra is ugyanúgy igaz, és ezt főleg a jövedelmek, tehát a nominális jövedelmek mozgatják, amit áttételesen pedig az infláció, tehát hogyha van egy inflációs tempó, akkor nyilván a bérek is igyekeznek ahhoz igazodni, ha megnőnek a bérek, akkor az meg például a lakásárakat is növelik a hitelezésen keresztül. Na de ezt a kis kitérőt befejezve, a legnagyobb probléma az az ilyen drasztikus lakásdrágulása, hogy ez még tovább erősödik, mert egyrészt a saját célra vevők is, akik attól tartanak, hogy kiárazódnak, ők is még inkább megrohanják a piacot. A befektetők annyit látnak, hogy van itt egy olyan eszköz, ami viszonylag biztonságos, és így megy fel az érték, akkor ebből venni kell, mert ez most fölmegy az értéke, tehát ez még tovább generálja a kereset, és még inkább növeli az árakat. És ugye ez az a pillanat, amit ugye mindenki vár meg, te is mondod, hogy már 13 éve mondjuk, hogy végül is nem tarthat ez örökké, de mégiscsak fölfelé mennek ezek, hogy pukkan esetleg valamikor ez a lufi, hogy mikor van, amikor azt mondjuk, hogy ez nincs tovább. Na és egy ilyen pillanatot kapott el a júliusi hónap, amikor bejelentették az Otthonstart program indulását, amikor már úgy látszott, hogy na itt most már vége van ennek.
Ez a több ezer milliárd is most már kiszabadult, igen. Most már mindenki, most akkor a befektő, mindenki nyugodjon meg.
És akkor jött a bejelentés, hogy akkor indul az Otthonstart program 3%-os hitellel. Itt alapvetően egyébként ebben az volt az érdekes, hogy itt nem egy... Tehát itt nem egy visszanemtérítendő támogatásról beszéltünk, vagy nem azt mondjuk, hogy alanyi jogon, ideig ugye, aki gyermeket tervezett, vagy gyermekkel költözött, azt szerintem, és mondjuk, hogy több gyermeket is tervezett, annak alapvetően nem voltak anyagi problémája a lakáspiacon, mert olyan sok támogatás, meg olyan sok intézkedés jelent meg, hogy ez azért javította a helyzetüket, de nagyon sokan voltak, akik már nem voltak ebben az élethelyzetben, és itt ez a bejelentés őket célozta, de nem úgy, hogy mindenki kap alanyi jogon, akinek nincs lakás, mondjuk 20-30 millió forintot, tehát az nyilván...
Miközben így élték meg az emberek valahol, nem? Tehát hogy volt egy ilyen határ.
Pont ez az, hogy a 300, az már teljesen egyértelmű, hogy akinek eddig nem volt lakása, vagy semmilyen ingatlan tulajdona, és be akar lépni a piacra, hát az hitelt vesz föl. Na de a hitelkamatok még a legjobbak is ilyen 6-7% körül mozogtak, és gyakorlatilag ez a 3%-os hitel ugyanazt a hatást érte el, érzékelés szintje az ember, hogyha valaki azt mondja, hogy figyeljetek, itt van most 20-30.
Illetve ez a most forint. Vagy soha hatást is ki, mert hogyha most ezt nem használom ki tudja, mit hoz a politika, mikor lesz ilyen lehetőség.
Meddig él, hogy most akkor ez egy hónapig él, 10 hónapig, igen. Vagy 10 évig, ezt akkor senki se tudta. Most sem vagyok benne biztos, hogy sokan biztosak ezekben a időtávokban, a vevői oldalról, de ettől függetlenül az biztos, hogy ez abszolút új lendületet adott a piacnak, és pont egy olyan szegmens mozgatott meg, aki addig nem nagyon volt aktív. Tehát ez a saját célra vásárló, alapvetően első lakásvásárló, vagy adott esetben olyan élethelyzetben lévő vevő, aki belefért a szabályozásba, mert oké, hogy első lakásvásárlókat célzott a program, de hogyha van egy házaspár, aki 50-50%-ban tulajdonolta az ingatlant, ő is befért az első lakásvásárló kategóriába. Tehát mondjuk úgy, hogy mindenki előtt elhúzta a mézes madzagot, ez az Otthonstart program, és amikor azt mondom, hogy szoktam ezzel viccelni, hogy vannak korszakok, amikor 10 millió járványszakértő, most
a szövetségi kapitány.
Magyar Írmeccs után szerintem 10 millió szövetségi kapitányok, és ott ki hogy cserélne a 90. percben, ez hosszasan hallgathattuk, és most ha nem is 10 millió első lakásvásárló, de azért milliós nagyságrendű volt ez az érintettek köre, akiknek a fantáziáját meglegyezgette ez az otthonstart program, mert augusztusban például az ingatlan.com 2 milliónál is több valós egyedi látogatót mért a Gémius adatai szerint, és ez ilyet még mi sem pipáltunk így az elmúlt 10-15 évben. Szóval ez egy elképesztő keresleti roham volt, és ez egyébként meg az eladókat is a piacra húzta szeptember-októberre.
Ők is azt érezték, hogy mikor, ha most nem.
Hát tehát pontosan. És ugye most érkeztünk el ide az év vége felé, amikor nem csak a használt lakások eladói, de már a beruházók is elkezdik így boncolgatni, hogy hogyan lehetne ebbe a piacra, vagy ezt a piacra ömlő friss pénzt, meg friss keresletet valahogy learatni, mert hogy itt az új lakásokra is lehet igény, főleg, hogy ez a 1,5 milliós négyzetméter alatt valaki tartani tudja, akkor már gyakorlatilag a használt lakások is hasonló árban vannak Budapest felkapott részein. Van, ahol ezt már le is hagyta, tehát még az 5. kerületben már 2 milliós a négyzetméter árszint átlagosan. És most itt tartunk, hogy most jönnek sorra bejelentések a fejlesztők részéről.
Erre vissza fogunk térni. Ez egy külön blokk lesz. Még akkor a számokkal kapcsolatban, ugye azt olvastam még az egyik anyagotokban, hogy ugye 3,5 millió érdeklődés volt, 380 ezer hirdetés jelent meg, ez az egész év, ami eddig volt,
igen,
ez
december közepén.
Elmúlt 10 évre vetítve ez mekkora?
Úgy érdemes nézni, hogy a kereslet, az körülbelül, hogyha az elmúlt 10 évben azért voltak olyan időszakok, főleg 2016 és 2019 között, az mindent lepipált. Tehát ott azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a 2015 és 2019 közötti időszak nem csak az általános javuló lakáspiaci környezetet lovagolta meg, vagy az állami támogatásokat, hanem ebbe benne volt az azt megelőző 4 siralmas év is, amikor elhalasztottak nagyon sok tranzakciót. És hát ez a elhalasztott roham egyébként, amit főleg 2015 és 19, meg 20 és 22 között láttunk, ez gyakorlatilag Európa élére lökte a magyar lakásdrágulást. Hogyha az Európai Unió országaiban végbe ment lakásáremelkedést veszük alapul. De összességében azért azt lehet látni, hogy az elmúlt 5 évben is ez a keresleti szint a 2024-es, a 23-as, de egyébként a 22-es szintet is elérte, és nagyjából a 2021-et már nem tudta lelökni az érről. Ez mind a keresleti oldalon, tehát az eladó lakó ingatlanok iránti telefonos érdeklődésekre igaz, és a frissen meghirdetett lakások volumenére is.
De akkor nézzük, ami évvégén történt, tehát túl vagyunk ezen a két óriási hullámon, akkor egyrészt a novemberi kereslet 15%-kal esett vissza, és a teljes kínálat november végére megharadta a 140 ezer eladó ingatlan, tehát akkor azzal együtt, hogy általában ciklikusan is úgy szokott lenni, hogy az év végére azért elfogy a lendülete az ingatlan piacnak, és a január-februárban indul be. Ez most, ugye azt láttam az adataitokból, hogy nagyon nem tudta csökkenteni, minimalizálta a hó per hó növekedést, de még éves alapon még így is növekedett, de ez most egy picit hűti. Tehát egy ekkora volumen képes csak ilyen 0, nem tudom hány tized százalékokkal visszafogni ezt az őrületet?
Hát szerintem nem csak, hogy ez már lehűlt, tehát hogy már, és ez nem novemberben kezdődött, ez már októberben láttuk, hogy ez a keresleti hullám lecsengett. Nyilván be volt nagyon sok előrehozott vásárlás is, meg szerintem nagyon sokan így hátrahőli, na jó, álljunk meg egy pillanatra, mert hát ez ennek tényleg hol van a vége, hogy most már a paneleket is ilyen 1-2, 1-3, 1-4.
Igen, az a kedvenc gyűjtésetek, nekem ez a legdrágább, ez a 130-tól 155 millióig találtátok meg azek. Jó, ebbe volt ilyen, nem tudom, belső kétszintes panel, meg ilyen mindenféle őrületek, na de itt a műsorban is, tehát simán bemondjuk. Persze. Már gazdagréttől kezd, sőt már nem gazdagrétre, hát már kőbányai paneleket is mondunk 1 millió.
Hogyha kellően nagy, egy 80 négyzetméteres panel, 1,2 milliós négyzetméter ára, számol, ami már egyébként egy nem rossz környéken, egy jó állapotú épületben, egy jó minőségű lakás, az simán tudja a szállítani.
Megakasztottalak, ne haragudj, szóval ott tartottunk, hogy akkor már októberben lehetett érezni.
Szóval ez már októberben elkezdett csökkenni ez a fajta lendület, és az az, amit most nem tudunk, hogy ez most egy ilyen akkor kész, ennyi volt, vagy most erőt gyűjt, és sokan kivárnak, hogy mi lesz jövőre. És szerintem inkább ez utóbbi lehet a helyzet, mert ebben a visszaesésben nem tudunk elmenni amellett, hogy az évvége az amúgy is egy ilyen lekonyuló tendencia, mind kereseti, mind kínálati oldalon, de amit említettél, hogy bővült a kínálat, ez részben annak is köszönhető, hogy az eladók most éltek ezzel, na mikor, ha most nem típusú kérdés föltéve maguknak a lehetőséggel, hogy meghirdetik a lakásukat, meg a házukat eladásra, viszont ez már egy csökkenő, vagy egy lecsöngő kereslettel találkozik, vagyis a választék emiatt meg folyamatosan bővül. Tehát aki most csak így laikusként és fontolgatva gondol, hogy esetleg költözne, megnézi a kínálatot, azt látja, hogy hónapról hónapra ez nagyobb. Tehát, hogy most, minthogyha megfordult volna a dolog, és most már nem annyira az eladók vannak nyerekbe, hogy nem engedek semmit, vagy majd, ha most nem veszed meg, akkor jön utánad valaki más, aki elviszi 1,5 millióért az én panelomat négyzetméterenként. Tehát van egy hűtés, és ezt egyébként még ráerősít, erre még ráerősíthet az, hogy ha valóban megjelennek a Kínában azok az új lakások, amiket a fejlesztők, meg amúgy a kormányzat is bejelentett. Ugye ez részben már megtörtént, tehát a 15. kerület az már telítődött.
Így ez sokat emlegetett Szilassliget és társai.
Igen, Rákos Palota. Viszont azért ez egy fura helyzetet fog eredményezni. Tehát, hogy ez új helyzet. Tehát, hogy ilyet még én az ingatlan.com-nál eltöltött több mint 15 éves pályafutásom, nem igazán pipáltam, hogy használt lakást vehetsz valamennyi, és ugyanért kapsz új lakást. Persze ott a dilemma a vevőknek, hogy oké, de használva most holnap beköltözhetek, az újra meg lehet, hogy várni kell másfél évet, aztán ki tudja, hogy mi lesz addig, meg mi készül el. Tehát azért ez nem annyira egyértelmű, de azért alapvetően ez az újak irányába hajtaná a keresletet, ami meg az eladókat a használt lakáspiacon arra kéne ösztönözze logikusan, de azért az ingatlan piac nem csak az észérvekről, hanem sokszor az érzelmekről is szól, hogy hát akkor lehet, hogy csökkenteni kell az áramat, ha el akarom adni. És ez lesz szerintem a marha érdekes kérdés 2026-ban, hogy ez megtörténik-e. És ez most csak egy tényezője, ez az otthonstart program a lakáspiacnak. De hát ettől függetlenül sem Budapesten, se az ország többi részében nem állt meg az életet. Zajlott gőzerővel a például az Airbnb szabályozás, ott van a 6. kerület esete, Kúria kimondta, hogy nem lehet már rövid távon
bérben. Akkor tájunk is egy pillanatra, ez mit mértek? Ez hozott bármilyen?
Ugye ez nem friss hír, tehát ez erről a népszavazás már a tavalyi évben
megtörtént. Ezt én tudom, csak hogy azóta látjátok-e, hogy...
Azóta szerintem ez már keveseket ért. Tehát ezt a
az
kockázatot...
árakban látszik? Lejjebb mentek a 6. kerületben az árak?
Inkább azt mondom, hogy stagnálnak, de ez egész Budapestre jellemző.
Tehát nem szakadt el a 7-től és a többi, tehát, igen, ahol még lehet.
Tehát hogyha valaki most kimenne egy zsák pénzzel a kezébe, már lehet, hogy ez nem is elég, hogy itt Budapest belvárosába grasszáljunk, de hogyha valaki járná a belvárosi követeket, akkor nem azt fogja látni, hogy az 5. meg a 7. az csiliárdokért lehet venni,
a 6. pedig úgy dobják utánad.
Kell esetleg egy terézvárosi nagypolgári lakás, mert neki már nem kell.
10 millióért, vagy valami. De visszatérve erre, amit mondtál arról, hogy akkor most így nagyon ez a fura helyzet összeáll, hogy az új építésű lakások és a használt lakásoknak az ára. Na de, és akkor itt, hát Budapest az fejnehéz, tehát a beszélgetésünket is ez nyilvánvalóan uralja valamennyire. Na de, hogyha valaki az 5. vagy a 2. vagy az 1. kerületbe akar venni egy lakást, az ott édes mindegy, hogy most a Szilassligetben mennyibe fog kerülni. A kínálat attól még azon a szűk részen ugyanúgy szűk lesz, tehát nem lesz több eladó 1., 2. kerületi, mert ott nagyon kevés új beruházás lett magyarul, tehát szét fog szakadni ilyen szempontból a piac, tehát a 15. kerületi új építésű az nem az egész Budapesttel fog versenyezni, hanem ha van a lakótelepi használt lakásokkal fog versenyezni?
Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés, amit hoztál, és erre rákapcsolva én inkább pont fordítva látom az irányt. Tehát, hogy van egy dimenziója a lakáspiaci erőknek, ez az, hogy most a peremkerületekben, de amúgy egyébként már az átmeneti, meg budai kerületekben és a 14-ben, meg a 3-ban is kezdenek megjelenni az otthonstartos beruházások. És van egy másik téma, a belváros. Mert egyébként, ahogy te is mondod, a belvárosban, hogy most 2 vagy 2,5 millióért adják négyzetméternek a lakásokat, tehát a kutya nem érdekli, hogy mi van a 15. kerületben, hiszen ugye ismerjük a mondást, hogy lokáció, 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 az egyiknek van, a másiknak meg nem annyira sok van ebből a lokációs érték szempontjából, vagy nem olyan sok, inkább így mondom, mert nem akarok senkit se megbántani, meg nem is minőségi jelzőként hoztam ezt. Na de amikor azt látjuk, hogy ott is mozgolódik valami, mondjuk így a peremkerületekben, új versus használt lakást, és ugyanebben az időszakban, egy teljesen más dimenzióban, ilyen szabályozási oldalon a belváros piaca is így, mondjuk úgy, hogy pöttyög, vagy szóval itt az eddigi pálya helyett egy másik pályára áll. Na, ez az a pillangó effektus, ami nem tudom, hogy mit fog hozni, mert itt most nem csak egy lepke billenti meg a szárnyát Budapest külső körületében, hanem kettő. És azt ugye tudjuk, hogy azt már bebizonyították, hogyha egy lepke meglibbenti a szárnyát valahol, akkor az a föld másik pontján földrengést okozhat. Na de amikor kettő lepke van, szóval hogy ezt azért még ki lehet próbálni most majd a lakáspiacon.
Mekkora volumen, mert ugye mit szoktunk mondani, 20 ezer lakás volt eddig egy évben, amit így átadtak új építésűt, ugye ez volt?
Hát most már nagyon nem, már tavaly is 12,5 ezer épült, és az idei év sem lesz erősebb.
Akkor nekem ez mitől ragad be ez a 20 ezer?
Ez a 20 ezer egyébként stimmelt ilyen 2021-22 környékén, de utána
hát hiszen az árak mitől is. Tehát és magyarul ezek a beruházások, amikről beszélsz, ez mennyivel fogja megtolni?
Hát ez szerintem 2027-re akár 30 ezer új lakást is hozhat az a piacon. Ami, ugye, utána
ami még mindig kevés lenne úgy az egészre nézve, hiszen más hasonló nagyvárosokban a régióban ennél több épül, illetve nem nagyvárosokban, országokban, de akkor ez egy szabad szemmel is látható történet lesz.
Igen, elvileg. És hogyha ezek megépülnek. Mert ugye most még csak mindenki tervekről beszél.
Meg hát, hogy megy oda, igen, és akkor itt indult a vita ezekről, hogy ezeket a beruházásokat most ugye kiemelt állami beruházások lesznek, tehát nem kell megfelelniük egy csomó előírásnak, és a kerületek meg ott állnak azzal, hogy hogy lesz ott majd elég iskola, óvoda, bölcsödek, tömegközlekedés, stb. Mert hát a beruházók ezekkel, én nem tudom, te járod ezeket a beruházásokat, meg talán te többet találkozol olyan emberekkel, akik ezt csinálják. Neked erről mondanak valamit, hogy ők ezt hogy tervezik megoldani, vagy hogy rátolják az egészet az önkormányzatokra, oldják meg a
Nem tudják teljesen rátolni, mert akkor az önkormányzatnak megvannak azok az eszközök, hogy keresztbe tegyenek a beruházóknak, akár ilyen...
Na de ha állam ilyen kiemelt nemzetgazdaságilag...
Hát ha kiemelt, akkor nem nagyon, de ott is, tehát hogy... Kellemetlenkedni azért tud az önkormányzat még kiemelt beruházásoknál is, de ez senkinek, tehát hogy szerintem senki se úgy fut neki, vagy hát én remélem, hogy nem úgy fut neki egy ilyen ezeknek a nagyobb, amúgy a helyi, tehát a kerületi vagy a települési gazdaságot is érintő beruházáson, hogy na, hol tudnék keresztbe tenni. Azt csak ezzel valahogy mégis sokszor ez a vége, tehát hogy ez mindenképpen érdekes, de összességében én azt látom, hogy aki már ilyen nagyobb projekt ebben gondolkodik, azt már belátta, hogy az nem nagyon megy, hogy akkor semmit nem teszünk a tágabb értelembe vett környezet érdekében. És még van egy dolog, ami egyébként szintén, csak most így, ahogy beszélgetünk, eszembe jutott, hogy van még egy, például ott van a Budapest főváros Rákos rendezői projektje, meg tervet, az is azért...
Hogy elfelejtettük már, igen.
Pedig. Tehát azért az is van, tehát hogy egy csomó olyan dolog van egymástól teljesen függetlenül, egyébként ez egy picit talán szomorú is, tehát hogyha most csak a kormányzati intézkedéseket nézzük, elvileg több ilyen élénkítő program is futott, a lakhatási tőke program, a kínálatot erősítette, utána bejött az otthonstart, de például a lakhatási tőke program feltételrendszere, meg elvárásrendszere, az még nem tartalmazta azt, hogy majd milyen keresleti feltételeket szabnak az otthonstart hiteligénylői számára. Tehát és akkor ott most, aki például a lakhatási tőkeprogramban vesz részt, ő önként tud el azon gondolkodni, hogy akkor esetleg rácsatlakozzon erre a másik állami programra, de ugye ott van például a fővárosi projekt, ami mennyivel tök jobb lenne, hogyha össze lehetne hozni más ilyen egész várost átszövő fejlesztési tervekkel, szóval, mert ezek azért nem kis beruházások, nem kis döntések, és még mielőtt a Budapesten kívüli hallgatók már így fortyogva elkapcsolnák a készüléket.
Esküszöm, föl van itt neked, külön oldalon van a vidéki városokon.
Ott azért egy picit abból a szemben másabb a helyzet, hogy ott ezek a kényszerítő dolgok, mint most visszafelé hallgat, például az Airbnb szabályozás, például egyébként, amit most sok budapesti kerület is, vagy nem tudom, hogy sok, ez költői túlzásról, de több budapesti kerület is tervezi, fontolgatja itt a településen azonosságvédelmi törvényben hozzon lépéseket, intézkedéseket. A másfél milliós négyzetméter átkorát, ez egész egyszerűen a többi Budapesten kívüli település nem is nagyon érinti, mert ott annyira alacsonyabbak az árak, hogy ez nem jelent gátat. Ergo ott csak egy ilyen egyszerűbb a képlet, mert ha valaki szeretne építeni, az 99%-kal bele fog férni mindenféle keretbe. Ott általában az önkormányzatok is örülnek, hogyha van fejlesztés. Van egy része, aminek nem biztos, hogy örülnek. Ugye itt ez a külterület meg a növekvő közmű, meg közellátási igények kapcsán felmerülő kérdések. Ugye egyébként pont a külterületi ingatlanokat januártól meg lehet venni lakásokat.
Így van, ez a zárkerti világ is bele tud ebbe a...
Akár igen, de csak akkor, hogyha a lakóingatlan az épület rajta. Mindig amikor valaki kérdezget, hogy ennek milyen hatása lehet, hát mivel ugye itt akár gazdálkodni is lehet ezekbe a eredetileg mezőgazdasági területeken, hát akkor itt most, aki ilyen tanyasi gazdálkodást folytat, és van rajta lakóban, akkor házhoz jön a home office, vagy szóval a tanyavilágban is eljön a home office.
Lovardát lehet.
De viccet félretéve, a többi nagyvárosban szerintem ott nem lesznek olyan feszítő körülmények, tehát ott, hogyha valaki akar fejleszteni, akkor valószínűleg a helyiek is örülnek, ugye, és akkor visszatérve a gondolatot befejező, hogy a külterületi fejlesztések, ami az a gond, hogy ott van egy 30-40%-kal olcsóbb ingatlan állomány, ami pont azért olcsó, mert oda egyrészt nem lehet lakcímet bejelenteni, vagy nem lehetett lakcímet bejelenteni, küzműellátottsága is alacsony. Most ugye ezeket bevonják az önkormányzatok is a gazdálkodási körükbe, hát akkor ez rengeteg kötelezettség hárul rájuk, szóval ez szerintem egy ilyen kétoldalú történet. Kíváncsi leszek, hogy mennyire fognak erre harapni majd az önkormányzatok, vagy lehetőséget látni benne. Meg egyébként ők már belterületi is nyilváníthatják. Tehát a törvény megadja nekik a lehetőséget. Szóval itt azért ott is lesznek majd izgalmas kérdések, de ott még ilyen feszítő, tehát kényszerpályák nem nagyon lesznek, mint Budapesten.
Na, akkor induljunk el vidékre. Azt olvasom az egyik elemzésetekben, hogy Kelet-Magyarország árszintje, az most gyorsabban nőtt, mint Nyugat-Magyarország. Ez most csak simán a bázissal magyarázható, hogy lentebbről indult, vagy azok a Kelet-Magyarországon most felpörgő korábbi nagy beruházások, mit tudom, debreceni BMW-gyár, vagy még lehet emlegetni, ezeknek jött meg a hatása?
Szerintem is, de nagy részt a bázis hatással magyarázható. Tehát azért, ha összehasonlítjuk a Kelet-Magyarország vagy a Nyugat-Magyarország árakat, akkor ha nem is ég és föld volt a különbség, de azért jelentős különbségek voltak. És innentől kezdve ugye hozzá kell tenni azt is, hogy tehát most csak, hogy számok nyelvére lebontva, hogyha csak a megyeszékhelyeket vesszük alapul, nyugat-magyarországi megyeszékhelyeken a használt lakások árai nem nagyon van olyan, ami mondjuk ilyen 5-600 ezer forintnál olcsóbb lenne, miközben Kelet-Magyarországon bőven vannak ilyen 3-400 ezer forintos négyzetméter áru használt lakás árak is a megyeszékhelyeken, tehát mondjuk úgy, hogy még a nagyobb városokban is dupla, akkor a különbség is lehet. Debrecen az már gyakorlatilag Budapest külsőnek felel meg, szóval...
Egy Budapest agglomeráció
gyakorlatilag. Igen. Tehát itt óriási különbségek vannak, és hogyha, mivel a 3%-os hitel az mindenhol 3%, tehát az ugyanúgy az első lakásvásárlónak egy jó lehetőség, ezért ugyanaz a mondjuk az 50 ezer forintos négyzetméter árnövekedés 100%-os értelemével egy olcsóbb ingatlan árszintre indulva relatíven nagyobb növekedést jelent. És ez persze egyébként azt is hozhatja, hogy így idézőjelbe téve kicsit kiebb tudnak, vagy összép tud zárulni ez az áróló, ami egyébként nem biztos, hogy baj, mert ugye az emberek élete vagyontárgya az ingatlan, akkor nem baj, hogyha az országon belül ezek a árkülönbségek összép záródnak, mert akkor egy picit a társadalmi különbségek is szűkülnek. De azt én még nem láttam magam előtt, hogy mondjuk annyira szexi lenne majd Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarországhoz képest, hogy aki eddig a Balatonon nézett luxus nyaralót, az most azt mondja, hogy egy csodát veszek a Balaton irány a Tiszató, és akkor most az lesz majd az új sláger. Tehát, hogy ez még azért nem hiszem, hogy egy reális forgatókönyv, de most az elmúlt egy évben ezt látjuk a számokból is, mert nagyjából ilyen 16-17%-os az éves növekedési ütem a lakásárban kelet-magyarországi régiókban, Nyugat-Magyarországon pedig ilyen 14-15. Tehát, hogy itt van egy 2 sebesség, Budapesten a kakukktojás, ott 22.
Na de ugye itt azért a munka lehetőség is, tehát ugye mondtad, hogy a Balaton meg a Tiszató, de hát hogyha egy mosonmagyaróvári ingatlan meg egy ásott halom, ugye ott a munka lehetőségek és a mobilitás szempontjából ugye nem lehet a kettőt egy napon, mert ugye egész Nyugat-Magyarországon egy kisebb településen is jóval drágábbak lesznek az ingatlanok, hiszen mindenki Ausztriába jár át dolgozni, és az ahhoz képest való jövedelmeket és lehetőségeket kell nézni, még mondjuk a keleti határon, bár most ugye egy picit nem tudom, esetleg arról van-e valami tapasztalatotok az, hogy most ugye nem nincs már Schengeni határ Romániával, és egyszerűbb lett az átjárás, hogy ott például nincs olyan hatás, hogy a Romániából érkezők kezdtek el vásárolni az ahhoz képest olcsóbb kelet-magyarországi településeken?
De abszolút van, úgyhogy látszik, hogy már rutinos róka vagy itt az ingatlan piacon, mert ezeket az
tőletek
összefüggéseket...
Tőletek tanulok senki mástól.
Hamar átlátod. Valóban igaz ez, és... Tehát ez kicsit most megint nem az, hogy évvége felé ilyen vicces kedvemben vagyok, de azért úgy is lehet mondani, hogy ezt a határmenti értéknövekedést, ezt Kelet-Magyarországon okosban meg lehet oldani, mert itt nem az embereknek lett sokkal több pénze, hanem olyanok jönnek, akik a határ túloldaláról vásárolni többen, akik ahol drágábbak voltak eredetileg az ingatlanok, mert ugye akármennyire is furcsa, a keret, és ezt egyébként néztük, mértük a hirdetők körében, hogy mert az ingatlan.com-on meg lehet adni forintban, meg euróban is az árat, és meg lehet adni csak forintban, meg lehet adni, hogy euróban adod meg, és akkor az MNB árfolyam alapján átszerűen forintban. És körülbelül a hirdetőknek a határvidékeken, tehát most teljesen mindegy, hogy Dél-Magyarország, Nyugat, Észak vagy Kelet, nagyjából ilyen a hirdetők 20-30% az forintban és euróban is megadja valamilyen módon a hirdetés az értékét, és ennek nincs más magyarázata, mert ilyen magas arány még Budapesten van, de ott se ennyire magas, hogy ott számottevő keresetet jelent a külföldről érkező vevői réteg, és ez egyébként talán két olyan szomszédunk van, bár nem vagyok benne biztos, hogy Szerbiára ez igaz, de mondjuk talán Szerbia meg Ukrajna az, ahol nem drágábbak a határ túloldalán, mint a mi határ széli.
Hát hiszen ez érthetőszer, tehát az egyik az Európai Unión kívül, a másik pedig háborúban áll, tehát hogy ilyen helyeken az ingatlan vásárlás, igen, az igen, nyilván ezt, nem akkora vonzerő.
Ugye ezt már Ausztriát, az már évtizedek óta látjuk, meg hát ez már a 20. században is az Ausztria az egy ilyen álom volt, sokak száma, vagy az Ausztriából jövő vevő. Egyébként csak egy mengen, pedig nem is a szilveszteri vicces műsor.
Kiveszünk humorosba, hogy mondani szokták.
Igen, de hogy az ingatlan hirdetésekben lehet ezt olvasni, hogy külföldieknek és befektetőknek ideális.
Hányszor látom, tényleg?
Amit egyébként nem tudom, hogy ha valaki magyarul ér, hogy külföldieknek ideális, akkor mennyire fognak ráharapni, de hogy tényleg ez az álomvevő sok eladó számára a külföldi,
aki
vagy a befektető.
Nem nézi, hogy lerohadt, hogy izé, hanem neki ez befektetésnek
így van, kell. És ezért ő inkább még áron felül is megveszi a dolgot.
Doboz, intim.
De hogy egyébként tényleg, és ennek az az oka, hogy aki külföldiként jön a határ túloldaláról, az ő országában magasabbak az ingatlan. És ez nagyon furcsa kimondani, hogy amikor arról beszélünk, hogy de drágulnak a magyar ingatlanok, milyen
drágulnak. Igen, drágul, ez egy külön topik.
Még van, még ennél is följebb. Hirtelen az ember már nem is tudja, hogy ennek most örüljön, vagy sírjon, hogy ilyen drágák, de hogy külföldön még drágábbak, hogy ez most jó vagy nem jó, hogy akkor most el vagyunk-e maradva, vagy pont jó nekünk, hogy megfizethetőbbek.
Ugye általában ezt ugye a jövedelmekhez szokták, vagy illik viszonyítani, nem? Tehát, hogy az, hogy most nálunk mennyire lett drágább, az ahhoz képest, hogy nőttek a reálkeresetek, attól ez nagyon elszakadt.
Igen, vagy hogy mennyit kell dolgozni egy ingatlanért, vagy hány évig kell.
Igen, mert hogy mennyi, annyival drágább akkor Ausztriába, hogyha az ottani átlagkereseteket nézzük, stb.
Ezek azok a határmenti lokációk, ahol itt viszonylag könnyen kiegyenlítődnek ezek az árszintek, mert most itt a Szlovákiában is ott van ugye a Kassa-Miskolc autópálya, most már tök mindegy, hogy most 10-20 kilométerrel többet megy-e valaki, vagy sem, és cserébe meg mondjuk 20-30%-kal olcsóbban veszi meg az otthonát, mint a határ túloldalán. Romániára és Magyarországra ez ugyanúgy igaz. Szlovéniára is alapvetően, ugye ott euró a fizetőeszköz, tehát ott még az is rádob egy lapáttal, hogyha a forint árfolyama romlik, akkor ugye az relatíve olcsóbbá teszi a határ túloldaláról nézve a hazai ingatlanárakat. Tehát ezért mondom, hogy gyakorlatilag Ukrajna meg Szerbia az a két ország, szomszédos ország, ahol nem egyértelműen kijelentető, de azért már Szerbiában is vannak olyan települések, ott pont a határ mentén, és pont az általad említett egyébként BYD beruházás ott Szegeden az, ami nagyon vonzóvá tesz, és ahol nő a kereset, általában az árak is nőnek, tehát mondjuk úgy, hogy Szerbiából nézve Magyarország az körülbelül hasonló lehet, mint Magyarországról nézve Ausztria.
Ha már említetted a hirdetéseket, meg így a Vox Populit, tehát a Facebookon, ugye hát nekem valahogy érzékeli a Facebook algoritmus, hogy engem az ingatlanok érdekelnek, és hát tonna számra nyomja rám a különböző csoportokban lévő hirdetéseket, és akkor jön az őrületes, elszabadul a kommentmező, amikor meglátnak egy, nem tudom én, egy 1,4 milliós négyzetméter áru panelt, és akkor jön ez a komment, hogy ezért a pénzért házat lehet venni Budapesttől 100 kilométerre. És akkor, hát igen, és akkor, de ő itt akar lakni Budapest, meg hogy ez a másik, hogy ezért a spanyol tengerparton nem tudom, hogy mit veszek. Hát igen, de az a, de mi aktuálisan itt szeretnénk élni, hogy, mert hogy benne a büdös, meg akkor, hát igen, mert valaki szeret belakni a belvárosban, valaki, de vagyis, meg külföldi, hogy ezért itt nálunk, és akkor mit tudom, írja, hogy tudom én, Rómától 50 kilométerre minden, és akkor, de hát nem azzal kell összehasonlítani, hanem Róma belvárosát kell összehasonlítani az 5. kerülettel, és akkor igen, látjuk, hogy mi a különbség. Mert persze, hát valahol Sevilla külsőn is vannak valószínűleg nagyon jó árak, de hát most Sevilla belvárosában megnézzük meg, hogy milyen árak vannak. Mindegy, ebben ne is menjünk bele, mert mondom, ahogy azt minden műsoromban el szoktam mondani, hogy a Facebookot, az tényleg, tehát azt mindenki kerülje el messze, meg főleg ne kommenteljen. Mondom én, aki én sem bírom meg néha.
Szerintem nagyon sok pszichológus él a közösségi média hatásaiból, én azt gondolom, és egyébként ez a pszichológia, ez a lakáspiacon is működik, mert egyébként hogyha már ezt így felhoztad, meg ezeket a érzelmi, erre mondom azt sok esetben, hogy hát az életünk legjobb vagyontárgyáról úgy gondolkodnánk, hogy hát mint a homo economicus, hogy észérvek alapján, és megéri, nem éri meg, jó, az esztétika, meg hát a lokáció is egy fontos dolog, de hát, hogy ezeket így valahogy forintosítjuk, és akkor kijön egy, de sok esetben tényleg a nem azt mondom, hogy túlnyomó részében, de nagyon sokaknál az érzelmi hatás egy ingatlan adásvételnél szinte nagyobb. És ezért is ez a lakhatás amúgy is érzelmeket generál. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes témája így az ingatlan piacnak, de nem is ezt akartam mondani. Most itten kisment a fejemből, hogy mi
tehát mentünk a kommentekről, az érzelmekről beszélgettünk.
Igen, és minden majd eszembe jut, de a lényeg az az, hogy tényleg vannak olyan logikusnak tűnő döntések, és utána lehet, hogy ezt az érzelmek felülírják. Ez lehet akár úgy is, hogy azt mondom valamire, hogy fú, de jó lenne abszolút logikusra megvenni, de aztán mégsem veszem meg, vagy fordítva. Lehet, hogy 10 emberből 9-nek nem lát semmit adott ingatlanban, és jön egy 10. vevő, aki meg megveszi.
Igen. De egyébként, ha meggondoljuk, ez egyébként a tőkepiacokon is nagyon sokszor van az, hogy általában nem a valós árát fizetik meg a részvényeknek, hanem amit belelátnak, és akkor erre a legjobb példátnak szokták a Teslát emlegetni, ami vagy évtizedeken keresztül üzeményereséget nem termelt, vitte a pénzt, és így ment fölfelé minden, mert az emberek hisznek abban, hogy amit ez képvisel, meg aki mögötte állt, aki most egy kicsit inkább már lefelé viszi az árfolyamot, ugye Elon Musk, és a különböző megnyilvánulás. Tehát magyarul ez általában, ahol a racionalitásnak kéne működnie a gazdaságban, ott is hajlamosak vagyunk olyan döntéseket hozni, meg olyan hatásokat nézni, amik valójában nem a racionális világhoz kötődnek, hanem ilyen érzelmi, pszichológia és a többi. És hát nálunk, főleg Magyarországon, ezt is mindig ugye el szoktuk időnként mondani ebben a műsorban, hogy Kelet-Európában, talán csak Romániában nagyobb a saját tulajdonú ingatlanok aránya, de itt is nagyjából 90%. Jó, ezt úgy kell érteni, hogy az emberek 90%-a olyanban lakik, ami ő vagy közeli hozzátart, tehát nem 90%-nak van saját ingatlana, ugye az nem teljesen ugyanaz, de akkor is. Miközben Németországban ez talán 50%. Na de ott azkor szokták mondani, hogy ott a lakásbérletnek a kultúrája, szabályozottsága összesen lehet hasonlítani azzal, ami Magyarországon van. Ugye a Kulcsra Késznek van egy olyan műsora, amikor dr. Nagy Zoltán ügyvéd van itt nálunk, és akkor olyan aggodalmak vannak, hogy hát bejelentsem-e a bérlőmet az én által kérdés, és akkor erre mondja a Zoli, hogy nem az, hogy bejelented, de be kell jelenteni. Tehát, hogy, mert attól félnek az emberek, hogyha oda valaki bejelentkezik, akkor nem ezért kirakni, nem fogja tudni kirakni zárbezárva, de be kell jelenteni. Tehát nálunk a bizalmatlanság oda-vissza olyan szinten megvan, amit nem lehet nézni. De ha már egyébként, na, átvezettük erre az albérletpiacra, és hát ugye albérletpiacról fogunk beszélgetni, ezt is már tisztáztuk többször a műsorban, hogy ez már köznevesült, igen, tudjuk, nincsenek főbérlők, meg albérlő, de ez a magyar nyelvben az albérlet a bérelt lakásoknál, ez nagyon szépen megmaradt, és szerintem ezt a hagyományt most már hagyjuk meg és ápoljuk. Na de, mindazt, amit az elmúlt, most már lassan 40 percben beszéltünk, ebből mind az következik, hogy akkor is kérdezem, hogy az albérletpiacról ezek a hullámok elszívtak bérlőket? Tehát ez meg tudta fogni a bérleti díjaknak az emelkedését?
Hát most úgy érzem, hogy nagyon előre szaladsz az év végére, pedig az év eleje is izgalmasan indult az albérletpiacon, pont a prémium államkötvényből kiszálló
befektetők miatt. Hiszen két hullámról beszéltünk az egész műsorban.
És ugye itt is ez a két hullám, ez még drasztikusabb hatásokat okozott, és most nyilván mindenki készítse erről a zsebkendőjét, mert most a befektetőket fogjuk majd sajnálni, akik nyilván sok pénzt keresnek az ingatlanokon, de ettől függetlenül az igaz, hogy az év elején volt egy olyan hullám, amikor a befektetők főleg nagyvárosokban és főleg Budapesten vettek ingatlanot. Budapesten még ugye az is egy sajátos helyzet, hogy 2025-26-ban Airbnb moratórium van, ami azt jelenti, hogy aki most vesz ingatlan, nem tud új, mondjuk rövidtávú szálláshely szolgáltatást bejegyezni. Ami gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy ezeket az ingatlanokat, hogyha valaki nem az értéknövekedésre játszik, vagy arra, hogy csak úgy tartsa és üresen álljon, arra számítod, hogy majd bérbe adja hosszú távra albérlőnek. Na de ezzel nem is volt semmi gond, és egyébként évelején ilyen 9-10%-os éves áremelkedési tempót mértünk a KSH-val közösen, ugye a KSH-nak odaadjuk az adatainkat, és ő azokból kiszámolja a ksh.ingatlan.com lakbérindex havi meg éves változási ütemét. És ez is óriási változáson ment át az év végére, mert ugye az Otthonstart program pont az első lakásvásárlókat célozta meg, akik azt mondták, hogy hát ez a 3% azt jelenti, hogy Budapesten, meg a nagyvárosokban, ahol sokba kerülnek a kiadó lakások, például Debrecenben ilyen 240.000 forintos átlagos bérleti díjszint volt. Még ilyen
akkor ott vagyunk a törlesztő részletnél.
Ja, igen, Budapesten még 260, tehát hogy hajszálnyi volt a különbség, miközben egy lakásárban sokkal nagyobb
árdifferencia
volt.
Igen. Itt látszik, hogy van egy plafon, aminél följebb egyszerűen nem tud menni.
Igen, és mert ugye a bérlők túlnyomó többsége az bérből és fizetésből fizeti a kiadó lakás havi díját, tehát hiába mondaná azt a bérbeadó, hogy de hát én rohadrágán vettem ezt a lakást, ugye én azért többet szeretnék kérni, hogy jobb bérleti hozamot érjek el, de hát a bérlő meg nem tudja megfizetni, úgyhogy általában itt ez a szűk keresztmetszet. Ezt is szoktam mondani, és megint csak egy zárulás megjegyzés, hogy sok rosszat is lehet hallani a bérbeadókról, ilyen sztereotíp dolgokat, hogy elveszik a szegény bérlő pénzét, de a tapasztalat az, hogy a bérbeadók valóban elmennek a falig, az utolsó fillért is képesek kizsigerelni a lakásból, meg a bérlőből, amit ki lehet, viszont annál nem mennek egy tapottat se tovább, hiszen az már neki se érdeke, hogy ha van egy jó bérlője, akkor az fölmondja a szerződést, vagy akkor mindig újat kelljen keresni. Tehát a bérbeadók figyelemmel kísérik a bérlők fizetőképességét, és ez az Otthonstart programnál abban nyilvánult meg, hogy mert nagyon sok első lakásvásárló azt látta, amit te is mondasz, hogy a havi bérleti díja kb. Ugyanaz a törlesztő részlet összege, hogyha aki meg tudta ugrani a részt, és ugye ebbe is kedvező az Otthonstart, mint 20% helyett, minimum 20% helyett minimum 10%-ot várnak el, az nyilván lépett. És egyébként pont azt a réteget szipolyozta ki a piacról, kereseti oldalról, akinek a bérbeadók amúgy szívesen odaadnák a lakásukat.
Igen, hiszen van egy stabil jövedelme, munkahelye, hiszen hitelt másképp nem kaphatna, tehát még a legjobb bérlőket vitt el.
Igen, és ez pedig azt eredményezte, hogy mindazok a jellemzők, amiket a lakáspiac adásvételi oldalára elmondtuk így szeptembertől kezdve, hogy őrületes keresletnövekedés, áremelkedés, pergő-pesgő piac, az albérletpiacot ugyanúgy igazol, csak negatív előjele. Tehát csökkent a kereslet, a bérleti díjak, most már ugye tegnap előtt publikáltuk a KSH-val a aktuális havi lakbérindexet, már a harmadik hónapja csökken országosan és Budapesten is az albérletárak szintje. Jó, ez mondjuk szeptembertől a novemberig tartó csökkenés összesen 2%, tehát ez mondjuk egy 250 ezer forintos kiadó lakásnál ugyanezt a lakást most havi 5000 forinttal olcsóbban kapja meg valaki, nagyságrendileg, de ez már egy éves szintre már 60 ezer forint, tehát hogy azért az már, már kezd szemmel láthatóvá válni. És hát nem tudom, hogy ennek hol lesz a vége. És főleg egyébként, hogy ugye, és ezzel ráadásul a kereslet csökkenésével az évelei vásárlók okoztak egy nagyobb kínálati sok boomot is, mert ugye több kiadó lakás került a piacra, mert hogy sok befektető mozgódott az év elején. Tehát most amennyire összeért az ingatlanpiac adásvételi oldalán minden, ami a vevőknek kedvez, ugye a bérletpiacon meg összeért minden, ami meg a bérbeadóknak nem kedvez.
Gyakorlatilag ez tankönyvi, nem? Tehát, hogy ennek így kellett lennie?
Hát én nem azt mondom, hogy ez sok egymástól független dolog is pont úgy állt össze. Mert egyébként ez nem kellett volna szükségszerűen, hogy így alakuljon, de persze, itt megint most valószínűleg majd a piac lesz majd a végső szabályozó, elkezdenek csökkenni a bérletediek, elérnek majd egy bizonyos szintet, ahol aminél már nincs lejjebb, és akkor utána majd megint elkezdenek emelkedni, mert azért ez nem fog a végtelenségig folytatódni az albérletár csökkenés sem, ez inkább szerintem egy ilyen korrekció.
Na de akkor már így a végén, mert hogy a befektetők, akikért hullatjuk a könnyeinket, szóval, hogyha ilyen ár növekedés mellett, tehát hogy a befektetett tőkén, mondjuk van egy 100 milliós lakásom, azt én egy évben kiadhatom, hogyha ha rendesen adózom is, és akkor a 90% után kifizetem a 15%-ot, és akkor most mondok valamit, 3 millió forintom van.
Az már nagyon jó szerintem.
Na azért mondom, és akkor itt vagyunk egy 3%-os hozammal, miközben a betette volna állampapírba, azok most ugye ilyen 6,5-7% környékén vannak, ráadásul azonnal hozzáférhető, mínusz 1%, nem tudom, ha éppen előbb veszik. Ez a lényeg, hogy majdnem, hogy cash. Hogy már csak azzal lehet, tehát hogy a kiadás az már csak ilyen, nem tudom, kerekítési hiba, és amúgy arra számít, hogy ez a fák az égig érnek majd, és majd úgyis majd egy évben majd ez 5-10-15-20%-ot drágul, mert önmagában jelenleg 2025 decemberében lakást kiadni, tőkére vetítve, inflációt levonva, amortizálva, adót kifizetve, hát ez nem egy nagy biznisz.
Nem, főleg úgy, hogyha most veszed a lakást. Egyébként a lakásbérbeadásnak megvan az a trükkje, ami egyébként sok más befektetésnél szerintem nem annyira, például az állampapír befektetéseknél sem, hogy veszel egy állampapírt, megnézed a tájékoztatót, azt mondják, hogy ez fizet 7%-ot. Most is, 2 év múlva is, 20 év múlva is, hogyha olyat veszel. Igen. A ingatlan bérbeadásnál megvan az a trükk, hogy te most megveszed az ingatlan, tehát a költségeid már nem nagyon fognak nőni, viszont elvileg a bérleti díjak, ha emelkedő pályán vannak, akkor ez azt jelenti, hogyha nyilván ezeket a költségeket, amiket már korábban elmondtál, mindig levonod, de az emelkedő bérleti díjak miatt egy ingatlanvásárlás később majd növekvő bérleti hozamot tud majd generálni neked, hogyha emelkednek a bérleti díjak. De és ebben senki sem kételkedett eddig. De most már azt látjuk, hogy a bérleti díjak sem emelkednek olyan tempóban. Oké, persze akkor erre szokták azt mondani, hogy jó, hát az eddig csak hab volt a tortán a bérbeadásban, de hát az értéknövekedés. És eddig igaz volt az is, hogy hát Budapesten, nagyvárosokban 10-15%-os értéknövekedést tudott produkálni egy ingatlanpiac. Az ingatlanpiac hosszú időn kell. Volt, amikor még ennél nagyobbat is. De most igazából mindkét láb ki van lőve, mert az értéknövekedésben én legalábbis, főleg itt a fővárosban nem nagyon látok óriási nagy kakaót, hogy ez tuti biztos, hogy be fog jönni egy 20%-os értéknövekedés rövid távon, a korábban elmondottak alapján. A bérleti díjak így rezegnek, hogy most mi a reális bérleti díjszint, és ez azt vetíti előre, hogy ez a szerintem sok befektetőt fog távol tartani 2026-ban az ingatlan piacon. És valószínűleg 2020-ban a saját célra vásárlók sokkal nagyobb arányban fognak részt venni.
És akkor a műsor zárásaként akkor még tényleg néhány gondolat 2026-ról. A ciklikusság, amiről emlegettünk, az ugye februárra visszajön általában a piac, tehát az emberek újra elkezdenek gondolkodni azon, hogy ingatlan adásvétel. Most, amikor beszélgetünk, és akkor ismét elmondom, hogy ugye december 12-én rögzítjük, tehát nem tudjuk, hogy még milyen kormányzati vagy egyéb intézkedések lesznek, amik egyébként adhatnak megint egy olyan kraftot a piacnak, ami ebben az évben kétszer is volt. Szóval, hogy a jövő évre, hogyha valaki odaülne hozzád, hogy drága aranyos Balogh úr, hát én nagyon szeretnék ingatlan befektetést, és hogy hát nézegettem a különböző befektetési alapokat, nézegettem az állampapírokat, és hát ez olyan szimpatikus nekem. Lesz az jövőre? keret, legalább 10% év per év alapon, ha ugyanígy beszélgetünk egy év múlva.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, és ezt most idézőben tényleg mondom a szerencsés helyzet, hogy korábban, minden év végén, hogy már nagyjából lehetett sejteni, mi lesz a következőben. Hiszen amikor egy évvel ezelőtt itt beszélgettünk, akkor is már sejtettük, hogy majd lesz egy befektetői roham, mert lejjenek az állampapírok.
Az állampapírt azt látni lehetett nyilván.
23-ban ugye lehetett látni, hogy jön a csok plusz, az is általában, amikor ilyen lendületesen indul az év, még hogyha le is konyul a végére, azért az annak van egy ilyen kiható lendülete. 22-ben ugye a háború, meg a rezsiválság, akkor lehetett sejteni, akkor már 23 se lesz. Tehát hogy azért mondjuk úgy, hogy legalább egy évre az ember úgy nagyjából látja a témát. Most? Hát én most nem látom. Tehát ez most itt ezzel most így fölment.
Tudod, hogy nem hozta magával az üveggömbjét ezzel
igen,
az alkalommal.
Azt lehagytam a kocsiban, de összességében az a helyzet, hogy az első negyed év az biztos, hogy erős lesz. Szerintem nagyon erős, mert akkor jönnek be a új lakások valószínűleg a kínálatban, amiket eladnak. Ezeket ugye már meg lehet venni tervezőasztal mellől is, a társasházi építményjog miatt, ami ugye februárban lép hatályba, majd tervezőasztal mellől hitelre, ugye ez nagyon igen. fontos, eddig ezt nem lehetett, tehát az biztos, hogy ad egy helyzet. Utána egy csomó még extra támogatás lép életbe, a közférában dolgozók kaphatnak fejenként 1 millió forintot.
Valóban, igen.
Ez is több, mint 1 millió embert érint, és ki az, aki azt mondaná, hogy hagyok 1 millió forintot a kasszában, legalább valamikor felveszek valami hitelt, hogy valamit, így, valamit akkor arra csináljuk támogatás, hogy ez lakás célra lehet csak, úgyhogy mindegy. Szóval látjuk azt, hogy az év elején szerintem nagyon erős lesz. Utána persze jönnek a választások, ezt most az ingatlan piacról beszélgetünk, de azért ezt azért nem lehet kikerülni, mert egyrészt két dolog miatt a választási év az hagyományosan az álmos könyvek szerint mindig jó előjelet hoz az ingatlan piaci aktivitásra. Kinek ezért, kinek azért. Van, aki azt mondja, hogy fú, itt a lehetőség, és akkor mi is még használjuk ki, hogyha valaki abban nem tud, bízik, hogy változás, aki meg abban bízik, hogy marad minden a régiben, akkor meg az, hogy fú, akkor most még itt a lehetőség, hogy hosszú távon még jól járjunk. Szóval ez mindig egy ilyen fokozódást okoz, de hogy mi lesz utána? És itt azért hozzá kell tenni, hogy most tényleg csak és kizárólag olyan dolgokról beszéltünk, ami az ingatlan piac, mint hogyha egy ilyen állatkert lenne, és akkor néznénk az oroszlánt, hogy hogy megy, akkor miközben, az árak, hogy mennek.
Minden más hat, sőt.
Pontosan, és én azt szoktam mondani, hogy az ingatlan árakra, az ingatlan piacon minden összefügg. Tehát még az is, hogy mondjuk zajlik a szomszédunkban háború, milyen a kapcsolatunk az Európai Unióval, milyen, hogy teljesítenek a környező országok gazdaságai, hogy teljesít Európa gazdaság, ezek mind hatással vannak a lakásárakra, a lakáspiaci keret, milyen a kamatszint, ugye a kamatszint se egy olyan, az is lehetne egy ilyen állat, amit nézünk az állat, hogy mozog.
Igen, de hát a Magyar Nemzeti Bank is egy annyi mindent vesz figyelembe, amikor meghatározza meg ugye, hogyha, az irányadó kamatokat.
Igen, meg hogyha, mit tudom én, amerikai államkötvényt tudsz venni 5%-os kamattal, most már lehet, hogy annyiért nem, de vehetsz, akkor nyilván a MNB se tud óriási egy kamatcsökkentéseket
csinálni. Hát hiszen mi azért élünk még, mert mi fölé rakunk mindennek, és ezért finanszírozzák az országot.
Szóval, tehát, szóval itt bizonyos számomra azért kötött pályán is mozgunk meg, nem is, de hogy nagyon sok minden begyűrűzik a lakáspiacra, tehát úgyhogy én ezzel a kis dodonai válaszsal tudom jó, megfejteni.
És ez jó, mert ezzel tudlak szembesíteni jövő ilyenkor, és azt fogod mondani, hogy hát nem megmondtam, hogy egy felfokozott éven vagyunk túl. Na, és akkor majd a jövőre való tekintete. Köszönöm szépen Balogh Lászlónak, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének, akivel majd azért jövőre újra találkozhatnak. Köszönjük szépen az egész évi figyelmüket.
Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsorát hallották.